Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Mára már közhelyé vált az a mondás, amely szerint az élet tele van változásokkal. Azonban, ha belegondolunk, ennek a mondásnak komoly igazságtartalma van, hiszen a statisztikákat figyelve számos személy nem abban a szakmában dolgozik, mint amit tanult. Sőt, egyes esetekben köszönő viszonyban sincs a két terület egymással. Tehát elmondható, hogy ezek az emberek váltottak. Nem tudni, hogy miért, vagy esetleg mikor, az viszont tény, hogy olyan területen dolgoznak jelenleg, amit nem a felső oktatási intézményekben tanultak. Természetesen az sincs kizárva, hogy előbb-utóbb visszatérnek a tanintézmények valamelyikében tanult szakmájukhoz. Témánk a papságtól a politikáig. Meghívottunk Farkas István újságíró, a Marosvásárhelyi Rádió felelős szerkesztője, az Erdély Magyar Televízió munkatársa. István, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Alma Materbe. Kollégák vagyunk, tegeződjünk, köszöntelek ebben a felállásban is a mikrofonok előtt.
Szervusz Szilárd, köszöntöm a hallgatókat is.
Elsősorban akkor arra kérnélek, hogy pár szóban mesélj a gyermekéveidről.
Nagyon rég voltam gyerek, átlagos gyermekéveim voltak. Marosvásárhely mellett egy kis falucskában, községben, Backamadarason nőttem fel. Ugyanazt tettem, mint minden más gyerek. Fociztunk, fogócskáztunk, bujócskáztunk, néha civakodtunk egymással, de hogy tényleg úgy érzem, hogy semmi különleges nem volt a gyermekéveimben, vagy lehet, hogy épp ez volt a különleges, mert nekünk nem volt mobiltelefonunk. Épp a minap meséltem el a kisebbik fiamnak, hogy amikor megkaptuk az első kerékpárunkat, akkor 5. osztályos voltam, akkor tanultam meg kerékpározni, mondjuk azóta már túl is hajtottam magam, vagy lehet, hogy többet hajtottam, mint akik megtanultak első osztályosként kerékpározni.
A kerékpározás világában még vissza fogunk térni, de azelőtt nézzük meg, hogy milyen volt a kapcsolatod az iskolával, hiszen ez is a gyermekévekhez kötődik, és talán ez az a fejezet, ami akkoriban gyerekként nem tetszik az embernek.
Most arra vagy kíváncsi, hogy szerettem-e iskolába járni, vagy sem?
Szerettél-e iskolába járni, vagy hogy mennyire jártál iskolába, és mennyire az iskola mellé?
1-8 osztályban még fel sem merült az, hogy az iskola mellé járjak. Backamadarason végeztem az általános iskolás tanulmányaimat, tehát szó sem lehetett arról, hogy az iskola mellé járjak. Falu van, kisfalu, mindenki, mindenkit ismert, tehát fel sem merült az, mint ami városon esetleg most megvan, hogy ne járjon iskolába az ember. És egyébként szerettem iskolába járni, nagyon-nagyon szerettem. Éltanuló voltam egészen 8. osztályig, orvosnak készültem, olimpiászokra jártam biológiából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból. Nagyon-nagyon tetszett az, amit az iskolában kaptam, és úgy érzem, hogy meghatározta az életemet az, amit 1-8 osztályban kaptam, mert középiskolában picit változott a helyzet, és ott töredelmesen bevallom, hogy igen, akkor már többet jártam az iskola mellé is, mint az iskolába, de hogy ez nem az a típusú lógás volt, mint amiről most látunk a hírtelevíziókban, hogy rendőrségi razzia van az iskolák közelében lévő kávézókban, és kiderül, hogy tele van tizenévesekkel. Én azért nem jártam iskolába, mert a helyet inkább edzésre jártam, vagy azért nem jártam iskolába, reggel 7-re bírtam felkelni, hogy elmenjek osztályfőnöki órára például, vagy kémia órára például, biokémia osztályba jártam, mert az előző napi edzésen kifárasztottam magam.
És akkor jöjjön a kerékpározás, ez a szál hogyan jött be az életedbe, és hol tart most, hiszen a mai napig kerékpárral jársz be a rádióhoz akár, de versenyeken is ott vagy.
Kerékpározás, az, mint említettem, 5. koromban jött az életembe, de komolyabban 9. osztályos koromban kezdtem el kerékpározni, a 9. osztály 2. fél évében. Hazafele mentem Marosvásárhelyről egy pénteki napon Backamadarasra, kerékpárral volt egy rózsaszín mountain bike-om, és akkor találkozta országúti kerékpárosokkal, és se szó, se beszél, két hátizsákkal a hátamon, utánuk eredtem, ez felfele volt a Vácmányon, és elmentem velük egészen Balavásáráig, ők megfordultak, én is megfordultam, és Ákosfalván kérdezte az egyik srác, addig egy szót nem szóltunk egymáshoz, Ákosfalván kérdezte az egyik srác, hogy nincs kedvem komolyabban kerékpározni. És mondtam, hogy de van, ta jó, rendben, akkor gyere be 3 órára hétfőn az edzőhöz. Itt van a Molkuttal szemben. és eltelt a hétvége, nagyon-nagyon vártam, hogy a hétfői iskolai nap lejárjon, és tényleg az iskolából az első útam oda vezetett az edzőhöz, Berekméri Csongorhoz, aki már úgy fogadott, hogy ja, te vagy a bugyi színű kerékpáros. Hogy hát igen, én lennék, de jó rendben akkor, ha kedved van, akkor próbáljuk ki, hogy mit tudsz. És így elkezdődött a versenyszerű kerékpározás, ami egészen 9-12. Osztályban, tehát 10-11-12-ben kitartott, végig kísért engem. Szinte még az érettségit is elbuktam azért, mert buktam egy kerékpáron, edzésen voltam, érettségi közben is, és a testnevelés érettségi előtt két nappal az országúton egyszer csak kiterültem, mert belementem egy gödörbe a kerékpárommal, elrepett a kulcsontom, alig sikerült lefutni a kötelező 1000 métert, és a többi próbáról meg hadd ne tegyek említést, hogy milyen kínok árán sikerült azoknak eleget tenni. Emlékszem, hogy ott volt a sportorvosunk, aki minden próba előtt jegelte a vállam, meg kente, meg spréjjel fújta, meg egy csomó más dologgal, azért, hogy valahogy sikerüljön nekem letenni, nekem sportolónak letenni a testnevelés érettségit. Egyetemen abba maradt a kerékpározás, nyilván ez rajtam állt, én nem voltam elég kitartó, viszont amikor már elkezdtem dolgozni, vagy a munkamezeire léptem, akkor éreztem annak a szükségességét, hogy valamit sportolni kellene, és nem csak úgy sportolni, hogy néha megyek focizgatni a haverokkal, és utána többet sörözünk, mint amennyi volt effektív a mérkőzésnek az ideje. Ezért elkezdtem ismét kerékpározni, amatőr versenyekre járni, és azóta is tart ez a szerelem, és igen, ahogy te is mondtad itt korábban, hogy annyira komolyan gondolom a kerékpározás, nyilván az már nem csak a sport, hanem környezetbarátság miatt is, vagy próbálok környezetbarát életmódot élni, nem csak én, hanem a családom is, hogy ezért, ha csak tehetem, akkor kerékpárral megyek munkába, kerékpárral megyek vásárolni, tehát ahová csak lehet, kerékpárral megyek, még ingben is.
Említetted, hogy orvosira szerettél volna menni, de mégis teológia lett ebből. Hogyan jött ez a váltás, és miért pont teológia?
Nem lehettem orvos, vagy nem mehettem orvosi egyetemre, mert, mint mondtam, elég sokat jártam az iskola mellé. És egy orvosnak nagyon-nagyon sokat kell tanulni, már az orvosi egyetemre való bejutás előtt is nagyon-nagyon sokat kell tanulni, és tanáraim mondták, hogy szerintük ne próbáljam meg, mert semmi esélyem nincs. És igazából volt egy olyan pillanata az életemben, amikor azt mondtam, hogy hú, nekem sokkal inkább edzőnek kellene lenni, vagy testnevelés szakos tanárnak kellene lenni, mint sem orvosnak. Nyilván ahhoz is kellett a biológia tudás, ami nekem nem volt meg, ismétlem azért, mert az iskola mellé jártam, és néha ezt még bánom, tehát úgy, amikor ülök a munkahelyemen, és hallom, hogy szirénáznak a mentőautók, akkor úgy nagyot dobban a szívem, és arra gondolok, hogy hú, én is ülhetnék abban a mentőautóban mentős orvosként, vagy várhatnám a kórházban orvosként a pácienst, akinek meg kell menteni az életét, no, de ne kalandozzak el ebbe az irányba. A teológia az valahogy úgy jött az életembe, a vallás az sosem volt idegen számomra. Jártam templomba, római katolikus vagyok, minisztráltam is a templomban, még akkor is, amikor kerékpároztam, tehát 12. osztályosként is még minisztráltam a Backamadarasi római katolikus kápolnában, és amikor lejárt az érettségi, akkor megnéztem azt, hogy volt a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség akkor kiadott egy diákoknak szóló útmutatót, amiben az volt benne, hogy milyen szakok vannak Kolozsváron, és melyik szakra kell felvételizni, mi volt a legutolsó bejutási átlag, és akkor arra a következtetésre jutottam, hogy azon szakok közül, amelyek a legközelebb állnak hozzám, illetve amilyen érettségi jegyen van nekem, a teológia a legmegfelelőbb, és akkor úgy döntöttem, hogy nekivágok, úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és sikerrel vettem az akadályt. Az egyetemi évek nem voltak azonban annyira könnyűek, ott is jártam az egyetem mellé, az már más kérdés, hogy miért jártam, én a szakmára fogom, hogy azért nem mentem egyetemre, mert közben filmkritikákat kellett írni, és ahhoz, hogy filmkritikát írjon az emberre, kellett menjen moziba, de ez egy teljesen más történet már.
De soha nem lettél teológus vagy pap, hanem újságíró, méghozzá közéleti, politikai újságíró lettél. Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy ez a két terület homlok egyenesen ellentétes. Hogy jött be, minek a hatására ez a fordulat?
Most, hogy az újságírás és a teológia az egymásnak az ellentéte, az nem vitás, viszont én úgy gondolom, hogy újságíróként is ott lehet az emberben az, amit a teológia egyetemen tanult. De egyszer egy holland újságíró fejtegette azt, hogy a keresztény embernek a magatartásából meg lehet állapítani akár a felekezeti hovatartozását is, és hogy ez a holland újságíró odáig ment el, hogy teljesen másképp cigarettázik mondjuk egy római katolikus, mint egy református vagy egy luteránus, és itt én most nem a cigarettázást akarom promoválni, hanem erről szólt az ő fejtegetése, és elmondta azt is, hogy a reformátusok között is különbség van, mert vannak a konzervatívok, akik bőrszivart szívnak, vannak a szabadelvűek, akik cigarettáznak, stb. Stb. És hogyha ebben a vélekedésben van is túlzás, akkor annyi igazság tartalmat megengedhetünk neki, hogy minden felekezet magán viseli a vallási kultúrájának a valamilyen lenyomatát, és ez olyan, mint a római katolikusoknál vagy a görögkeletieknél a keresztvetés, és hogy ezek a különbségek a vallási jelképnek a használatában, az Isten tisztelet gesztusaiban nyilvánulnak meg. Én nem tudom, sem is akarom leválasztani magamról a szellemi, kulturális értelemben vett katolikusságomat, és a teológiai tanulmányaim során szerzett tudás miatt. Persze én másképpen viszonyulok témákhoz, másképpen viszonyulok például abortuszhoz, másképpen viszonyulok eutanáziához, másképpen viszonyulok a homoszexualitás kérdéséhez, vagy akár a képviseleti demokráciához is. Tehát hogy én úgy érzem, hogy az én újságíróságomban abban ott van a 4 év teológia is, vagy 5 év teológia is, és nem úgy van ott, hogy minden második cikkemben, vagy beszélgetésemben példabeszédeket idézek, vagy szentírási sorokat idézek, de hogy nagyon sok cikk előtt, vagy nagyon sok téma előtt, vagy beszélgetés előtt megnézem azt, hogy azzal kapcsolatban épp a Vatikán mit adott ki, azzal kapcsolatban megnézem azt, hogy milyen tanulmányok jelentek meg, akár vallási témában is.
Soha nem bántad meg azt, hogy végül nem maradt el a teológia ösvényén, hanem megtörtént ez a váltás az újságírásra, vagy soha nem gondoltál arra, hogy visszatérsz az előbb említett területre?
Nekem nem szokásom hátrafelé tekintgetni. Én úgy gondolom, hogy nem a múltba révedés visz előre, nem a múltat kell siratni, hanem a jövőt kell kémlelni, ha úgy tetszik. Sokszor gondolok arra, hogy milyen volt a múltam, de hogy igazából arra gondolok, hogy hogyan indultam el az újságírás útján, és hogyan történt meg a váltás, de hogy nem gondolok arra, hogy ha nem váltottam volna, akkor mi lett volna. És mikor azt mondom, hogy sokszor eszembe jut a múlt, akkor eszembe jutnak azok a számomra mai napig kedves emberek, akik nélkül én most nem lennék itt, mert ide tartozik az, hogy én még az egyetemen, vagy már az egyetemen elkezdtem az újságírással foglalkozni, akkor persze kezdetben csak diák újságírással, Vaslehel, meg Péter Árpád nélkül nem írtam volna Perspektívát, ez a kolozsvári diák újság. Bálint Ferenc nélkül, Béfé nélkül nem ismerkedhettem volna meg az Új Magyar Szóval, a magyar szó, a megszűnt magyar szónak az utódjával, és Salamon Márton László vagy Cseke Péter nélkül, akikkel az Új Magyar Szónál voltam kolléga, nélkülük meg most nem lennék itt a Marosvásárhelyi Rádiónál, vagy nem lennék az Erdélyi Magyar Televíziónál. Nyilván, hogy nagyon sok embertől kaptam esélyt arra, hogy bizonyíthassak. Tehát a Szepesi előttől az Erdélyi Magyar Televíziónak a főszerkesztőjétől, vagy Szász Attilától a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztőjétől, de hogy hozzájuk, ha úgy tetszik, már nem ilyen tabula rasaként érkeztem, már meg voltam fertőzve az újságírással, és itt ezekben a média intézményekben csak csiszoltam, illetve csak csiszolom az újságírási tudásomat.
Sokan a hallgatók közül tudják, ahogy már te is említetted, hogy a Marosvásárhelyi Rádió felelős szerkesztője vagy, híreket is szerkesztesz a Napra Kész és az Esti Tagozat mellett, sőt az Erdély Magyar Televízió 24 plusz című műsorának is a társszerkesztője vagy. És én most itt mondok neked egy személyes történetet. Egy olyan 3-4 hete utaztam valakivel autóban, ment a Napra Kész című műsor, és megszólalt a mellettem ülő, hogy ez a csávó nem dolgozik az Erdélyi TV-nél is? És mondtam, hogy de igen. És akkor innen már adja magát a kérdés, hogy ennyi elfoglaltság mellett hogyan néz ki egy átlagos hétköznapod?
Merem remélni, hogy ugyanúgy néz ki a hétköznapom, az átlagos hétköznapom ugyanúgy néz ki, mint egy átlagos újságírónak. A tájékozódás a kulcs, az a kulcs, hogy ne teljen el úgy egy nap se, hogy ne görgessen végig a sajtót, tudom, hogy mi történt minden nap, és így egyáltalán nem nehéz átlátni a folyamatokat. Most, ha konkrétan arra vagy kíváncsi, hogy hogyan néz ki egy átlagos napom, akkor reggel, amikor felkelek, a gyerekek elmennek iskolába, akkor én elkezdek olvasni, megnézem, hogy melyek a napnak a fontos témái, vagy melyek lesznek a napnak a fontos témái. Azokat átküldöm a kollégáimnak, akik riportot készítenek, vagy akik a riporterek a Marosvásárhelyi Rádiónál, és így megvan, hogy ők melyik az a két téma, amivel ők aznap foglalkozni fognak. Utána megfőzöm a fekete teámat, vagy fehér teámat, attól függően, hogy milyen hangulatom van. Azt elfogyasztom, közben olvasok, és ha nincsen tévés műsorom aznap, tehát nem hétfő vagy szerda van, akkor elmegyek futni. És amikor lejárt a futóedzésem, egy óra, másfél óra, akkor ismét visszatérek a számítógépem képernyője elé. Ha úgy van, akkor főzök, tehát ha belefér a napba, akkor főzök a családnak. De úgy igazából a napomnak a nagy része az olvasgatással telik el, azzal telik el, hogy készülök a rádiós interjúmra, azzal telik el, hogy készülök a tévés műsoromra. Hát valahogy így néz ki nekem egy átlagos hétköznapom, és még mielőtt elkezdene sajnálni engem a rádióhallgató, igyekszem arra, hogy legyen szabadidőm is, vagy legyen minél több szabadidőm is, igyekszem arra, hogy ne őrüljön fel ez a munka.
És mi történik akkor, amikor szabadidőd van?
Amikor szabadidőm van, akkor megpróbálom félretenni a telefont magam mellől. Igazából az van, hogy a telefonomra úgy vannak beállítva az értesítések, hogy vannak olyan személyek, akiknek a hívása, illetve az üzenete az szól, és vannak, akikéhez némára van téve. Ugyanúgy némára vannak téve a csoportüzenetek is, mert rájöttem arra az évek során, hogy ha például délután vagy este jön be egy üzenet, akkor nagyon kevés a valószínűsége annak, hogy arra a válasz nem várhat reggelig. Persze vannak, mindig vannak esetek, de hogy arra törekszem, hogy amikor a családdal vagyok, akkor ne úgy teljen az az idő a családdal, hogy egyik kezemmel most képletesen fogalmazva, egyik kezemmel fogom a gyerekem kezét, s a másik kezemben ott van a telefon, vagy egyik kezemmel fogom a kanalat, s a másik kezemben ott a telefon. Tehát, hogy igyekszem tudatosan szétválasztani a munkát és a szabadidőt, és hangsúlyozom, hogy ehhez el kellett telnie egy bizonyos időnek, megérteni azt, hogy az ember az pótolható, vagy ha nem pótlásról van szó, akkor nem dől össze a világ, hogyha én nem vagyok. És egyébként a mögöttünk hagyott koronavírus járvány az, ha volt pozitívum a számomra, akkor az ez, hogy rávilágított arra, hogy az élet mulandó, rávilágított arra, hogy minél több időt kell a szeretteinkkel tölteni, minél több időt kell a barátainkkal tölteni, és figyelni a barátainkra, figyelni a szeretteinkre, tehát nem csak azt mondani, hogy jó, én most elmegyek veled, és megiszunk egy teát, de közben mindkettőnknél ott van a mobiltelefon, tehát ha én ismerőseimmel vagy barátaimmal elmegyek borozni, teázni, akkor a telefon az ott marad a zsebemben, és ha rájuk szánok egy órát, akkor azt, még akkor is, ha munkától veszem el, akkor is azt az órát azt csak nekik szánom, de próbálok aktívan is pihenni, amikor szabadidőm van, tehát említettem a futást, vagy a kerékpározást, azt próbálom beütemezni, nyilván minden nap nem lehet, de egy héten minél többször, mert én nem csak vallom azt, hanem meg is tapasztaltam azt a saját bőrömön, hogy csak épp testben lehet épp lélek, és ha nem vezetem le valahol a felgyülemlett feszültséget, és ezt a levezetés alatt értsd, ha nem sportolok, akkor az a családban jön ki, akkor értelemszerűen ingerlékenyebb vagyok, akkor zsörtös vagyok, ha így tetszik, tehát nekünk sokszor van, hogy a feleségem mondja nekem, hogy ó, menjél már el futni egy órát, vagy menjél el kerékpározni, hogy nyugodjál le. Illetve szoktam olvasgatni űrkutatásról, technikáról, tehát engem engem az kapcsol ki igazából. Tehát a sok politikai hír mellett nagyon-nagyon jól esik esténként űrkutatásról, technikáról olvasgatni. Volt egy időszak, amikor úgy feküdtem le, hogy végig görgettem a hírfolyamokat, megnéztem, tehát úgy feküdtem le, hogy tudtam, hogy 10 óra, fél 11-kor még mi az, ami történt addig a napból, de aztán rájöttem, hogy ugyanazt meg fogom kapni reggel 6 órakor is, tehát hogy semmi értelme nincs elaludnom nekem a világnak a nyűgével, a világnak a bajával, tehát sokkal jobb, hogy ha valami kellemes dologra gondolva alszok el, és számomra az űrkutatás az ilyen, tehát megnézni egy fotót, amit valamelyik űrteleszkop küldött, engem az örömmel tölt.
Soha nem érezted azt, hogy túl sok a munka? Vagy amikor ezt érzed, akkor jön egy kerékpározás, egy szaladás, vagy éppen egy kis űrkutatás?
Igen, akkor mindig szokott jönni kerékpározás, futás vagy űrkutatás, de hogy tényleg úgy gondolom, hogy minden szervezés kérdés. Én most nem azt mondom, hogy tele vagyok szabadidővel, de hogy nem is panaszkodom, mert ha az ember tudatosan dolgozik, ha az ember tudja azt, hogy mit kell megtennie egy nap, ha az ember látja a saját korlátjait, tudja azt, hogy melyik munkát mennyi idő alatt tudja elvégezni, hogyha programot készít magának, tehát egyértelmű, hogyha van 3 órám egy feladatra, akkor azt 3 órán keresztül végzem. De hogyha másfél órát szabok meg magamnak, akkor másfél óra alatt fogom azt elvégezni.
Régebb tevékenykedtél a Maszol nevű online portálnál is, így elmondható az, hogy a sajtó mindhárom ágát testközelből ismered, legyen az írott, audio vagy audiovizuális médium. Melyik a kedvenc, vagy melyiket kedveled a legjobban?
Most rádiósként mondjam azt, hogy az újságírást, a nyomtatott újságírást, vagy az online újságírást, egyébként azt. Tehát nekem az volt az első szerelem, és szerintem az is marad az első szerelemnek, vagy az is marad meg a szerelemnek. Nagyon szeretek rádiózni, nagyon-nagyon szeretek tévézni, de számomra az újságírás az újságírás, és a nyomtatott vagy az online újságírás most nyomtatott egyre kevesebb fog maradni, és egyébként a Maszolnak, igen, régebben írtam, most szervezés kérdése miatt nem írok. Volt úgy, hogy választanom kellett, hogy írok, vagy pedig elmegyek futni, és hogy azt néztem meg, hogy hosszú távon nekem az éri meg, hosszú távon a hétbe, tehát az előttem álló hétben az éri meg, hogyha elmegyek és futok egyet, mert ismétlem, épp testben, épp lélek.
Ezt többször kihangsúlyoztat, hogy épp testben, épp lélek, és én az Alma Mater meghívottjának felszoktam tenni azt a kérdést, amitől most te sem szabadulsz, hogy mi az ars poétikád?
Most lehetne ez az ars poétikám, hogy épp testben, épp lélek, de hogy én nem vagyok testnevelés szakos tanár, hogy ez legyen az ars poétikám. Azt tapasztalom, és te is tapasztalod, hisz foglalkozol a közélettel, hogy a társadalom, a társadalmunk az recseg, ropog, ott ácsingózik a káosznak a határán, és ebben nekem, vagy ne hangzódjon ez ilyen nagyképűen, ebben nekünk, újságíróknak kell biztos kapaszkodókat adni, biztos kapaszkodókat nyújtani, és eszembe jut Arany Jánosnak a Wojtyna ars poétikája, és tényleg kérem a hallgatókat, hogy ezt jól értsék. Vannak az álköltők, a Wojtynák, ugyanígy vannak az álújságírók is, mert hogy ugye manapság mindenkinek lehet véleménye, persze sajtószabadság van, véleményszabadság van, mindenki leírhatja a véleményét, csak hogy az álhírek terjedése a koronavírus járvány idején, illetve a most a háború idején az igencsak rávilágított arra, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes. És ha ars poétika kell, akkor azt gondolom, hogy nekünk újságíróknak ebben kell utat mutatni a már említett recsegő, ropogó társadalomnak, a káosz szélén álló társadalomnak kell utat mutatni. Nyilván ehhez két félre van szükség.
Kanyarodjunk rá arra a részre, hogy az Alma Mater most ezzel a műsorral ünnepli a 3 éves születésnapját. A műsorban számos tanár és öreg diák mesélt már az életpályájáról, tanítási módszereiről. Véleményem szerint a sajtóban dolgozó személyek is bizonyos értelemben oktatnak, nevelnek, ahogy te is itt az imént kiemelted, a káosz szélén álló társadalom tanítása, útbaigazítása. Ezt az újságírók teszik katedra, tábla és felmérők nélkül, hiszen nem tesszük oda a hallgatókat, hogy akkor a tegnapi naprakészből vagy a keddi digitális világból egy gyors rögtönzést írjanak. Te hogyan látod ezt a kérdéskört, avagy mi a sajtó szerepe a nevelésben, oktatásban?
Van egy cimborám, aki időről időre meg szokta kérdezni, hogy én tanítottam is egyébként középiskolában, illetve általános iskolában is, ha nem csal az emlékezetem, 4 évet, majdnem 5 évet, tehát tanítottam 5-8 osztályos diákokat, és tanítottam 9-12-es diákokat is, és ez a cimborám ez megkérdezi, hogy miért nem foglalkozok én most is a tanítással, nyilván újságírás mellett, és akkor viccesen azt szoktam neki mondani, ami a közismert József Attila versben van, hogy én egész népemet tanítom, és nem középiskolás fokon most. Nyilván félretéve a viccet, úgy gondolom, hogy a sajtónak igencsak nagy szerepe van a nevelésben, csak hogy itt külön kell választani dolgokat, mert hogy a sajtónak a klasszikus szerepe, a hatalom ellenőrzése, a kényelmetlen kérdéseknek a feltevése, az kezd háttérbe szorulni, és itt most én egyébként az erdélyi magyar sajtóról beszélek, vagy ha úgy tetszik, önmagunk számára fogalmazok meg írálatot, mert hogy a kisebbségi sajtónak, vagy az erdélyi magyar sajtónak az elsődleges szerepét nagyon sok kolléga abban látja, hogy a megmaradás, az anyanyelv, a kultúra ápolása, az egy közösséghez való tartozás érzését azt kell erősíteni, és szerintem valahogy a kettő között kell megtalálni az egyensúlyt. És itt mondtam az imént azt, hogy két félre van szükség, amikor a társadalom számára útmutatásról beszélünk, mert hogy a sajtónak a nevelő szerepe az nem bontakozhat ki anélkül, hogy ne tenné hozzá az iskola, vagy ne tenné hozzá az otthoni 7 év a maga részét, mert a médiához való viszonyunkat azt nagy mértékben meghatározza az, hogy mit hallottunk a médiáról az iskolában, vagy mit hallunk a médiában otthonnal, családról, mert egy családapa vagy családanya azt kezdi és végzi, amikor meghall egy háborúról szóló hírt, vagy meghall egy koronavírusról szóló hírt, hogy ezek megint hazudnak ezek az újságírók, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a gyerek az nem a Marosvásárhelyi Rádióban, vagy nem a maszol.ro portálon próbál magának kapaszkodót találni, hanem a Facebookon, ahol ha olyan cikkekre kattintott rá, akkor nagyon hamar egy buborékban találja magát, és tulajdonképpen csak az addigi előítéletei nyernek megerősítést. Tehát a média terjesztés és média fogyasztás egyik fő csatornájává vált Facebook a legnagyobb ellenségünk, a legnagyobb ellensége az újságírásnak, és nyilván számtalan előnye is van ennek a közösségi médiának, de ott vannak a buktatók, és gondolom, hogy ezek a buktatók ezek olyan nagyok, hogy ahogy telik az idő, annál nagyobbat fogunk esni, de hogy még egy mondat erejéig a sajtó szerepe a nevelésben, én nem az úgynevezett aktivista újságírásban látom a jövőt, nem a zsigerből hozott öncélú magamutogató megnyilvánulásokban, hanem a dokumentált, körültekintő, mérlegelt munkában, és abban, hogy újságírás az nem miattam, nem Farkas Istvánért van, hanem a hallgatókért, a nézőkért, az olvasókért.
Nem csak egy sajtóorgánumnak van megítélése, hanem azon belül a műsoroknak, cikkeknek, szerzőknek, maguknak, az újságíróknak. És hogyha már az Alma Mater 3 éves születésnapján beszélgettünk, mint felelős szerkesztő, hol látod ennek a műsornak a szerepét a Marosvásárhelyi Rádió kínálatában, műsorrácsában?
Csak 3 éves az Alma Mater. Nekem úgy tűnt, hogy sokkal több, sokkal idősebb. Szerintem betölti a küldetését, és hogy ezen a mesdjén kell, hogy megmaradjon, ahogy te is említetted. Nagyon sok tanár, öreg diák mesélt már az Alma Materben, és az, hogy ők meséltek, az, hogy ők leültek az Alma Mater padjaiba, vagy az Alma Maternek a mikrofonjai elé, az bizonyítja azt, hogy ez a műsor ez jó úton van, mert megtapasztaltam azt az eddigi újságírói pályafutásom során, hogy vannak emberek, akik eljutnak egy idő után oda, hogy azt mondják, hogy nem, én most nekem nincs kedvem nyilatkozni, és ez a nekem most nincs kedvem nyilatkozni, emögött sokszor az van, hogy azért nem, mert úgy gondolják, hogy ők már egy sokkal magasabb szinten vannak, mint sem, hogy egy műsornak vagy egy újságírónak áldozzanak a drága idejükből. Nos, ha az Alma Maternek sikerül leültetni, vagy neked sikerül leültetni öreg diákokat, tanárokat, fontos embereket a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja elé, akkor az azt jelenti, hogy az irány jó. Tehát ha nem mondanak nemet, akkor az azt jelenti, hogy az irány az nagyon helyes.
István, zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hol látod magad 20-25 év múlva? Van esélye egy újbóli váltásnak, amiről már sokat meséltél a műsor folyamán, vagy megmaradsz a sajtó berkein belül?
Soha nem mond, hogy soha, ezt megtanultam én az elmúlt időszakban, viszont azt tudom, hogy melyik vonat ment már el. Tehát már nem lesz belőlem mentős orvos, már nem lesz belőlem űrkutató, már nem lesz belőlem űrhajós, ha csak nem nyerek dollár milliárdokat a lottón, hogy űrturistaként felmenjek a világűrbe. Én nem szoktam feltétlenül tervezgetni. Most nem azt mondom, hogy nincs egy jövőképem, de nem tervezem azt, hogy akkor most még maradok 5 évet a sajtóban, és majd a 6. évben beállok kerékpáros futárnak. De ha az jön, akkor igen, miért ne? Szívesen kipróbálnám magam kerékpáros futárként is.
Legyen ez az árszó. István, elérkeztünk a műsoridő végéhez, és köszönöm a hallgatók nevében is, hogy a mai Alma Mater vendége voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt mára az Alma Mater, benne Farkas István újságíróval, a Marosvásárhelyi Rádió felelős szerkesztőjével, az Erdély Magyar Televízió munkatársával. A műsor szerkesztője, Nagybodo Szilárd, most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. Jó rádiózást! Viszont hallásra!